Kedvesek, direkt szeretettel köszöntök mindenkit a mai napot. Kicsit meg vagyok fázva, úgyhogy igyekszek minél hangosabbnak. Ha esetleg nem hallják, akkor tessenek szólni, jobban beszéljek. A Péter első levelét olvasom az 5. résznek a 8. versét. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlánját szerte, keresve kit nyeljen el. Ezzel indítanám a mai alkalommal az előadásomat. Az előadásnak a címe Magyarország krisztianizálása. Kedves testvérek, mint egy 1000 esztendőt kell áttekintenünk a mai alkalommal, úgyhogy igyekszek minél koncentráltabban is nagy léptékekkel áttekinteni ezt az időt. Tehát próbáltam összefoglalni úgy az eseményeket, hogy érthető legyen, és egymás mellé rakni az események sorozatát, hogy kirajzolódjon az a kép, amivel a mai napon kell foglalkoznunk, és célként tűztök ki. Sok mindent lehet olvasni ma interneten, könyvekből a magyarsággal és az ősvallásunkkal kapcsolatban, annyi mindent látunk nap mint nap. Felvetések, elméletek, meseszerű történetek keringenek közöttünk. Mai előadásomban az írott források és saját gondolataim alapján próbálom megrajzolni azt a képet, hogy elődeink 1000 éven keresztül hogyan is találkoztak a kereszténységgel. Mert úgy gondolom, mindenki előtt valahol talán világos a mai világban, ahol sok mindent lehet olvasni, hogy amikor megérkeznek ide az őseink az utolsó honvisszafoglaláskor Árpád vezetésével, és amikor István úgymond a kereszténységet hivatalossá teszi, az nem az első alkalom, amikor a magyarok egy pillanat alatt már egyik nap még pogányok, a másik nap már keresztények voltak. Azért a történet és maga a valóság egy kicsit árnyaltam. A magyar őstörténetünk olyan, mint egy kirakós játék, és ha megpróbálom ezt a kirakós játékot összerakni, figyelni az írott emlékekre, régészeti leletekre, és már is kirajzolódik egy szép, hatalmas nemzetnek a kultúrája és a története. Ahhoz, hogy a témát áttekintessük, megértsük, szükséges tisztáznunk a magyar őstörténetnek néhány fontos kérdését, mert különben nem fogjuk érteni, hogy hogyan kapcsolódik egy-egy fontos esemény a keresztény felvetéséhez. A hivatalos történetírásunk a finnugor elméletet hirdeti a mai napig, amely már rég elavult és nem korszerű. A Rumfalvi iskola még ma is a nemzet valódi történetének eltitkosodásán dolgozik, és ezért még nagyon szépen megfizetik az egyetemen és más helyeken dolgozó egyéneket. Történelmünk elfelítése és a magyarok barbár népként való kezelése a 18. században indult el. Az 1848-49-es szabadságharc bukása után ez a folyamat teljes egészében felgyorsult. Mai napig azt írják rólunk némely magyar és külföldi finnugoristák, hogy a magyarok barbárok, nincs történelmük, a nyelvüket, a kultúrájukat környező népektől vették át. A külföldi krónikások nagy része, főleg a római egyháznak a papjai negatív képet festenek le a magyarokról, és ez a negatív kép még ma is él a szlávok, németek, franciák, angolszászok között, gondoljuk csak Trianonra. Hogyan kezdődik a magyar nemzet történelmének meghamisítása? Szomorúan bontakozik ennek a képe a szabadságharc elveszte után. Addig természetes volt, hogy a nemzet, ami eredetünk, nyelvünk, kultúrán szorosan kapcsolódik a Kárpát-medencéhez, Mezopotámiához, a Kaukázus vidékéhez és a délorosz kertéhez. A sumérok, szkíták, hunok, avarok, szabírok, magyarok ugyanazon néphez tartoznak, csak az idők folyamán őket minden nép másképp hívta és másképp értelmezte őket. Miből adódik a zavar? Hogy a maga nyelvén értelmezte minden külföldi krónikás. Nemrég olvastam egy történelmi összefoglalót az első magyar írott forrásunkra, a Halotti beszédre, és ugye nagyon sokszor ránfogják azt, hogy ezt alig lehet érteni, az igaz, hogy nagyon nehéz érteni ezt a dolgot, de azért nagyon megfeszítjük magunkat, akkor elkezdjük érteni. De miért nem értjük? Azért, mert ezt egy német szerzetes írja le, aki hallásból hallja, hogy a magyarok hogy beszélnek, és aki nem tudja jó a nyelvet, tele van az egész germanizmussal és latinsággal. És abban a pillanatban már megrajzolódik egy kép, hogy miért alakult ki hamis dolog egy népről, ha nem értünk valakit, hallás alapján meg tudjuk leírni, megfogjuk és leírjuk. Viszont az anyanyelv a kezébe veszi, abban a pillanatban észrevesz, hogy itt valami nem stimmel. Tehát ugyanez van a népünkkel is kapcsolatban. Minden időben másképp hívnak bennünket, és másképp neveznek. Mit írnak a krónikáink? Kézai Simon a Magyar Krónikában azt mondja, hogy Nemrót Perzsiába költözik fiai Hunor és Magor, a Hunok és a magyarok ősatja. Hunor és Magor a neotiti ingoványok közé költöznek, csodatalmas monda, nagyjából ismerjük ezt a történetet. Aztán Hunor és Magor Szkítiába költözik, Szkítiának gyönyörűen leírja, hogy hogyan is néz ki ez a vidéke, mit foglal magába, és azt mondja, három ország van itten, ezen a részen, a Baska, a Dent és a Magyarország. Baskíria, ez is ismerős, a Dentu Magyaria is ismerős, és a Magyarország a mai Csonka és a Nagy-Magyarország területe. 108 tartománya van, 108 nemzetség, és a képes krónika ugyanezt megismétli, a túlócik szintén, és a többiek. 108 tartomány, 108 nemzetség. 108 nemzetség, ugyanaz a nyelvet beszélő embertömeg, és ugyanaz a nagy hatalmas területek, amit elfoglalnak, egységes nemzetként és tartományként kezelnek. A hun-magyar székely azonosság, rokonság kérdésében a Kárpát-medencét, amikor Attila király örökségbe veszi, és második Géza király apátává lesz Zsófia húga bátyját, a hunyok győzedelmes királynak nevezi. Anonymus megismétli szintén választása Pannonia földjére esett, ugyanis azt hallották, hogy Attila királynak az ősi földje, amikor jönnek be a magyarok, és nem csak úgy menekülnek, ahogy tanítják, mondja Besenyők előtt. Kérem szépen, a Besenyők az egy picike kis törzs volt abban az időben. A magyarok háromszor annyian voltak népesség szempontjából, az Árpád magyaréra gondolok csak, és nem a többi nemzetségre. Akkor egy háromszor annyi embertől meg hogy tud legyőzni egy negyen annyi tömeg, tehát ez elég érdekes abban a korban, tehát ez sehogy sem jön össze. Regino Fümi apát a honfoglaló magyarokat hunoknak nevezi, Viterbói Gottfried 1185-ben és 1189-ben Attilára, mint a magyar királyról emlékezik meg. Ha kinyitjuk akár a német vagy az angol könyveket, bármit, akkor ott az van az egyik helyen, hogy Hungary vagy Hungary, vagy ugye a németek az ungárnak hívnak bennünket, ugye, mert a hát nem szeretik ejteni. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a képeket, akkor már is kivilágzik előttünk, hogy a külföldiek mindegyik másképp hívnak egy kicsit bennünket, de ugyanarról a törzsről van szó. Honfoglalásunk. Ugye azt tanítják nekünk, hogy egy utolsó honfoglalásunk, ról beszélnek ugye a 895-ösről. Igaz, László Gyula professzor azt mondja, hogy volt egy kettős honfoglalás, amivel megpróbált egy kicsit árnyaltan a képet megvizsgálni. Én négy honfoglalást legalább lehet itt megkülönböztetnünk a Kárpát-medencébe. Az egyik a Hunor és a Magor féle, amikor Nimrodtól ugye eljönnek és birtokba veszik ezt a területet, majd jön a második a hunok, aztán őket váltják az avarok, majd pedig az utolsó hun visszafoglalás Árpád vezetésével 895. De a hihetünk Torma Zsófiának, már pedig miért ne hihetnénk, hogy az első erdélyi régész professzornő volt, ugye, aki felfedezi a tatárlapai és a tordas vinkai kultúrának a fontos emlékeit, és azt mondja, hogy ha a tatárlapai leleten lévő korongokon az írás 1500 évvel idősebb, mint a sumér földön talált első írás, akkor miért ne indulna ki az őstörténet a Kárpát-medencéből, akkor már is ötöt tudunk összeszámolni. A honfoglalás az egy új keleti szó. Animus 1195 körül Kézai Simon 1283-ban visszaköltözésnek, Turóci János 1488-ban visszatérésnek, Széke István 1559-ben és Herzé Gáspár 1575-ben második bejövetelnek, a képes krónika 1509 szemben Ranzana és Bonfini mester 1497-ben pedig nagy visszaköltözésnek írják. Nem véletlenül a szó, és mindegyik ugyanazt használja. Visszatérés vagy honvisszafoglalás, tervezett tudatos katonai tevékenység volt. Professzor Kránc népünkről azt mondja, a mai magyarság, ahogy beszéli a saját nyelvét, és ahogy így beszéli, ahhoz 8000 év egy helyben lakáshoz van szükség folyamatosan. Ez pedig nem jelent más, mint hogy a magyarok a Kárpát-medencében élnek legalább 8000 éve. Csak mindegyik időben másképp hívják őket, mint agatőrszök, szarnaták, maccagéták, skíták, jazigok, dahák vagy dákok, hunok, székek, avarok, magyarok. Tehát számtalan népet találunk, akiket másképp nevezünk. Páter Anton Weimel, ugye ő írja a sumér szótárját, azt mondja, a sumérok az írás feltalálói, ez már a vitorzón előtt létező nyelv a magyarban maradt fenn, a magyarság lesz a megoldás az emberiség igazi történelmének megfejtésébe, minden a feje tetejére áll, újra kell írnunk az emberiség történelmét. Majd másod, a legkisebb aggályon sincs a magyar sumér rokonság elfogadásával kapcsolatban. Dr. Padány Vito Dentu Magyaria, a sumér és a magyar nyelv szelleme, szerkezet és nyelvtanak oly mértékben egyeznek egymással, mint amilyen mértékben mind a ketten különböznek más nyelvektől. Dr. Zakar András, Mindszenti Józsefnek a magán titkára kimutatta a nyelvfejlődési időmeghatározás alapján, hogy 5000 év múltán is 100 magyar szóból átlagosan 63 sumér, 12 akkád eredetű. Ez nem csupán egy távoli rokonság, hanem sokkal inkább az egyenes ágú leszármazás bizonyítéka. Meg is érkeztünk a bevezetéshez. Azért tartottam ezt szükségesnek, hogy beszéljünk erről, mert különben nem fogjuk érteni, hogy hogyan találkoznak a magyarok a kereszténységgel az évezetek folyamán. Mutatok néhány dolgot térképek és leletek alapján. Ez a magyar nemzetnek a szétágazását mutatja ez a térkép, hogyan indulnak a ős hazából a Kárpát-medencé kíti a területe, majd látjuk Írország és Spanyolország, vagy pedig Franciaország területén, ahol találnak rovásírás emlékeket, az mind hozzánk kötődnek, valamikor a nép, ahogy elvándorolt az évezredek során, és különböző helyeken megjelennek. Ez a híres tatárlakai leletnek a három fontos piszikek is korongjai, amelyet tulajdonképpen látjuk a kis lyukacskákat rajta. Egyesek úgy azt mondják, hogy a nyakba hordták, mások szerint pedig a napfordulókat határozták meg a lyukon keresztül. Ez egy érdekes kérdés, még sok mindent kell róla majd kutatni, beszélni. Az viszont feltűnő rajtuk, hogy rovásírásos jelek vannak. Tehát ez az a lelet, ami 1500 évvel idősebb, legalább a kor meghatározás szerint, mint az első sumér földön talált ékírásos leletek. Sajnos a románok ügyesen, amikor megtalálták őket, akkor betették kemencébe, és átégették őket, hogy ne lehessen meghatározni a C14-essel. Onnél tudunk néhány dolgot, hogy mégis mennyire becsülik ezeknek a korát, hogy néhány darabot sikerült belőlük megmenteni, tehát valakinek sikerül zsebre tenni. Ezekből egyébként elég sok van, tehát jó sokat találtak belőle, valahol porosodnak a kolozsvári múzeumnak az aljába, vagy ki tudja, hogy hová tüntették őket a többi leletek. Ez egyébként Torma Zsófia több ezer darabot gyűjtött belőle, és odajándékozta a kolozsvári múzeumnak. Sajnos Trianon után nagy része eltűnt, és a feljegyzéseit is mai napig nem adják ki. Lassa, aki foglalkozott ezzel a kérdéssel, azt mondta, hogy fosszadozik a füzet, és már nehezen lehet olvasni Torma Zsófiának a ceruzával jegyzett iratait. Hát ha valaki ír ceruzával, higgyék el, az még a legjobb a tornálás, mert aztán a tornálásban is gyönyörűen lehet olvasni, sajnos nem adják ki, mert nagyon értékes feljegyzések vannak belőle. Ezek pedig néhány leletek a Magyarországról és máson, itt egymás mellé tettem őket, hogy nézzük a hasonlóságot. Az egyik, a baloldali rész a sújtáról vannak, kardok, tehát gondkori fegyvereknek a részei, amit találtak. A másik oldal pedig a mükénéi fegyvereknek a része. Tehát tessenek megnézni a hasonlóságot, mennyire hasonlítanak ennek a kultúrkörnek a részei, pedig egész jó nagy távolságban vannak egymással. Szintén másik rész, ez pedig Sárbogárdon találták ezeket a leleteket. Ez pedig egy Ekrus felirat, tehát ismerik azt, hogy gondolom hallottak Alieni professzorról, aki azt mondta, hogy a tertoktók és a magyarok rokonok, tessenek megnézni a robás feliratokat ezen az Ekrus felületon. És akkor megérkezünk a másik fontos részünkhöz, elkezdjük akkor sorba venni a magyarok találkozását a kereszténységgel, Fünkösdel. Ugye, ha megnézzük az Akciál 2-t, a felsorolást, hogy kik vannak ott, akik megjönnek hallgatni Pétert a Szentlélek kitöltődésénél, akkor azt olvassuk, hogy 12 nemzetet sorol fel a Szentírás, gyakorlatilag amely lefedi az akkor ismert római birodalom és Perem területeinek a népét, akik eljönnek, hogy hallgassák és megértsék, hogy mi is történik tulajdonképpen. És a 9., tehát az Akciál 2. 9. versében azt olvassuk, hogy ott vannak a pártosok és a métek, médek elámíták, akik Mezopotámiában laknak, akik eljönnek, hogy meghallgassák az eseményeket, és ugye ott vannak fent az ünnepen, és részesé válnak a pünkös eseményének. A pártosok és a médek egy érdekes nép és történet, és birodalom tulajdonképpen. A pártusokkal fogunk külön majd foglalkozni, csupán megemlíti szintén, hogy egymás mellett vannak. Ezek közel vannak Judához. A pártusok ugye a római birodalom Perem területének a népei, a médek pedig északabbra terülnek el. Tehát a pártusok és a médek területén még abban az időben még éltek magyar törzsek, úgyhogy valószínűsíthetjük, ha nem is teljes egészében hallhatták az eseményeket pünköskor, de azok, akik hallották, elvihették az eseménynek a fontosságát abba a hazába, ahová visszatértek. Természetesen írott anyag erről nincs, ez csak egy feltételezés, és egy olyan elindulási pont, amivel könnyebben és közelebb juthatunk a kérdéshez, hogy hogyan is találkoztak a magyarok a kereszténységgel. A másik fontos lépés az apostoloknak a élete. A 12 apostol, amikor Jézus kiküldi őket, és pünkös után szétáramlanak a római birodalom és a szomszédos birodalmak területében, akkor néhányan elindulnak Mezopotámia, egy ilyen például Júdás, a Taddeusz Júdás, aki Mezopotámia felé indul, és valószínűleg Észak-Mezopotámia Edesszát, a mai Urfát látogatja meg, ez Dél-Törökországban található. Andrásról azt olvassuk, hogy Szkítiába ment téríteni, ez jelentheti az Eufrátesztől keletreső területeket. Bertalan Örményországba kerül a források szerint, és kicsi részében Indiába. Visszatérve Andrásra, érdekes megjegyzés Andrásról, Szkíták között térít. Nagyon jól ismerték az András apostolt. Ha megnézzük a Magyarországon a fontos északi hegyes vidékeinken nagyon sok Andrásnak szentelt templom van, Szent András templom, főleg a pálosok idejében visszavezethető arra, hogy ismerték ezt a hagyományt, hogy András annak idején Szkítiába térített, ezért szentelnek nagyon sok templomot Szent Andrásnak. És olyan helyekre építik a templomaikat, ahol Magyarországon törésvonalak vannak a különböző hegyes vidékeken, főleg az északi területeken. Tamás apostolról nagyon kevés forrásunk van. Azt olvassuk róla, Iszidoriusnál, hogy hirdette az evangéliumot Baktriának, Bédeknek, Pártusoknak, Perzsáknak. Aranyszányú Szent János eljutott a három napkeleti bölcs földjére, ezt jelenteti Baktriát. Nézzük meg a szkítákat. A szkíták alatt ugyanis az euróázsiai füves pusztákat kell értenünk. Jannus, Pannonius és Bonfini szerint a szkítja magyarok a szkítáktól származtak. E származás tudata sokáig él a magyar népünkben, hisz megőriztük ezt énekeinkben, dalainkban és meséinkben. Elején a már a közép-ázsiai, turáni, majd kaukázusi tartózkodások idején megismerkedtek a kereszténységgel, hiszen szomszédságukban élő örmények Krisztus után 285-ben vették fel a kereszténységet. 530 táján Karduk, majd ma örmény püspökök a Meoti part mentén élő onogurok között térítettek, célforrás szerint 644-ben az egyik türk fejedelem egész népével együtt megtért a keresztény vallása. A Don vidékén és a Kaukázus előterében a 7. században nestoriánus kereszténység és püspökség alakult. A kelet az egy érdekes világa a történelemnek és magának a keleti kereszténységnek, hisz ott a keleti kereszténységnek számtalan válfaja létezik, és számtalan formában jelentkeznek különböző szekták vagy keresztény tanítások. Egész egyvelegét találjuk végig az ókori keleten, és ezeknek a hatása teljes egészében hatással van a területre, majd pedig a keresztény tanoknak a fejlődésére, hisz ezek határozzák meg a nagy egyetemes zsinatoknak a témaköreit és a hit letisztítását, ahogy egy-egy időszakban felmerül egy-egy probléma. Nézzük meg a pártusokat és a méveket. Már volt szó róluk a Kapcsán 2-ben, a pártus birodalom Krisztus előtt 256-tól Krisztus után 326-ig tart. Nagyon keveset beszélnek róla ma a történészek, szintén valami oknál fogva nem akarnak foglalkozni ezzel a birodalommal és ezzel a néppel, pedig nagyon fontos szerepet játszottak az ókori kelet történetében. A pártus birodalom volt az, ahol a római császárok egymásnak adták a tanácsot, csak a pártusok földjében szabad átlépni, mert hát oda betett a lábát általában porgóját. Megnézzük az iráni népnek, a perzsáknak a történetét, akkor úgy tárgyalják az egész perzsa birodalomnak a történetét, ugyanezt találjuk a magyar történelmi könyvekben is, mint hogyha pártus birodalom nem is létezett volna. Igaz, a pártusokat a perzsák döntik meg, tehát 326-ban a szaszanidák igázzák le, de úgy tekintenek erre az 500 évre, mint hogyha nem is lenne, tehát egy folyamatosság létezik a perzsa történelmi írásban. Ez a nép a Dakha törzsből származik, fokozatosan meghódítják Irán. Két forrása támaszkodva állíthatjuk, hogy a dakák Belső-Ázsiából, Aratú környékéből származtak, onnan vándoroltak le előbb a Kaspi keleti részére, onnan pedig Pártia tartományában. Aratú környéki népek nagy rész az andronovói kultúrkörhöz tartoztak, a magyarság ősei az andronovói kultúrkörhöz szintén tartoztak, tehát a pártusoknak és a magyaroknak nem csak az antológiában felsorolt és tudományosan alátámasztott párhuzamok miatt, hanem antropológiailag is kapcsolatba hozhatók egymással. A kereszténység különösen a Vatta levelése után egy emléket őriz a pártusokkal kapcsolatban. Első Endre alatti imádság szerint bűn lett az ősökre emlékezni. Ne imádjuk pártus őselők erős szent jeleseit. Ez a Magyar Akadémia értesítő 1850-es számában van. Ne imádjuk pártus őselők erős jeleseit. Kitopolis a Észak-Izraelnek a területe, a galileai vidék környezetében van. Kita város, a kiták alapították, a görögök és a rómaiak telepítettek ide le katonákat, akik kiszolgálták a hadsereget. Ma Izrael egyik legnagyobb régészeti lelőhelye, sajnos romokban van, mert nem csak az idő pusztította, hanem egy hatalmas földrengés tette rommá ezt a várost. Egy emlék a magyarság történetének egy fontos része. Szkíti egészen lehúzódott a galileai vidékhez, tehát ott volt az a rész, ahol kapcsolódott a pártus birodalomhoz, majd pedig a belső ázsiai részhez. Ez egy kítai hiászat, aranyból van, Krisztus előtt a 4. században ábrázolja aranykincs. Ez pedig egy érdekes illusztráció, ez egy fej, amit hadrába találtak, és mellé van téve Szent Lászlónak a királyi hermája. Tessenek megnézni a hasonlóságot, hogy mennyire hasonlítanak egymáshoz a két fej vonásában, meg embertani részében. És megérkezünk a Kárpát-medencéhez, időben lépkedünk, és tehát párhuzamosan fut a történetünk a Krisztus utáni első századtól kezdve, tehát párhuzamosan tekintjük át a keleti részt és a Kárpát-medencének a történelmét. Kárpát-medence vallásos helyzete elsősorban a pannonói kereszténység. Ez a rész ugye a Római Birodalomnak az ideje már, amikor rómaiak ugye a Pannonia részén, a mai Dunántúl részén megtelepednek, vagyis a Duna, a Limes, a határvonal, és egy részét pedig Erdélynek a déli részén, amit akkor Dáciának hívtak, semmi köze nincs a dákoromán elmélethez, egy egészen más világ és más megfogalmazás. A pannonai kereszténység egy időben érkezik meg a Kárpát-medencén, azzal a terjeszkedéssel, hogy a Római Birodalomban megindul a kereszténység. Ezek a népek, akik betelepednek a Pannoniába, elsősorban latin és görög területről érkeznek ide, telepesek, akik jönnek a Római Birodalom katonáival együtt, és városokat alapítanak, és ebben a városokban kezdenek élni, és itt fejtik ki az életüket. A pannoniai kereszténység életét a püspökségek irányítják a városban. A második század végén a kereszténység már mindenütt jelen van a földközi tenger mellékén. Az első és három században a kereszténység szinte kizárólag a birodalom határain belül terjed. A harmadik század végén a következő pannoniai városokban már egyház községekről tudunk. Aquincum, Óbuda, Savaria, Szombathely, Skarbantia, Sopron, Firmium, Kibali, Cisztia, Aquincum és Tovio városokban, akik irányítják az erkölcsi és a hitéletnek a részét. Az 5. századtól a régészeti tárgyi leletek bizonyítják a keresztény jelenlétet, ezt írja a katolikus lexikon. Prokopius feljegyzése szerint a Kárpát-medence a rómaiak elvonulása után tágos, leginkább teljes ember nélkül terület, csak elszóltan lakják barbárok, akik egy majdnem állati és többi embertől elzárt életet élnek. Fontos megemlítenünk a keresztény leletek szempontjából a pécsi keresztény sírkamrákat. Ha Pécsen járnak, érdemes megnézni őket, menjenek be a sírokba és tekintsék meg, nagyon érdekes látvány és jó élményt nyújt azoknak az embereknek az életéből, akik abban az időben élnek, és nem beszélve arról, hogy egyedülálló lelet a világon, és ugye megnézzük a katedrális, akkor ráépül tulajdonképpen erre a régi keresztény világra. A másik fontos része a Kárpát-medencének a pauliniánusok megjelenése. A pauliniánus keresztények, hogy nevezhetjük őket szektának tulajdonképpen, mert a mind keleti gyökerű keletről érkezik, és általában dualista tanúkat vallanak, és gnosztikus nézeteket. Ha egymás mellé rakjuk a gnosztikus eretnekségeket a kereszténységen belül, akkor igen érdekes párhuzamokat találunk egymás mellett. Időnként az egyik vagy a másik átvesz, vagy kihajít egy-egy tan a másiknak az életéből. De nagyjából ugyanaz a gnosztikus és dualista szemléletet vallják, ami elindult a gnózisnak, vagy a gnosztikus kereszténység terjedésével keletről. Elsőként említjük meg, hogy a pauliniánusok, akik magukat Pál apostolról nevezték, visszavetették eredetüket az első századba, és állítások szerint apostoli kapcsolatukkal rendelkeztek. Konstantin Szilvánus diakónus volt a legfőbb vezetői. Átírják a Bibliát, tagadják a többnevűséget, dualista tant fogadnak el, a jó és a gonosz harca, a Bibliából kiveszik az Ószövetséget, Pál apostol leveleiből kiveszik azokat a zsidó tanokat, ami neki nem tetszik, és teljes egészében a mitológiát kiveszik a Szentírásból. Csak azt fogadják el, ami nekik kedves és jó. Nem először és nem utoljára történik meg a kereszténység és a történelmi életében, hogy átírják a Szentírást. Örményországba terjeszkednek, és mintegy 10 századon keresztül keményen élnek a római és majd az utána lévő birodalomban, és majd Európában. A paulinciánusok a sok rosszat fogtak rá, elfogult kortársaik, tudatlan egyháztörténetírók, rájuk fogták, hogy manikeisták, rájuk sütötték, hogy tanítások pogány gondolatokat kerülnek. A paulinciánusok között baptista nézet uralkodik, elvetetik a gyermekkereséget és alámerítéssel keresztelkedtek. Hogy kapcsolódnak Magyarországhoz? Amikor elkezdik üldözni őket keleten, amikor a perzsák elfoglalják a pártos birodalmat, és kiterjesztik a hatalmukat, akkor megindul a hajszal paulinások ellen, és tűzzel vassal írtják őket, keleten és nyugaton pedig a római, a kelet és a nyugat-római birodalom szintén üldözi őket. És ekkor a paulinciánusok egy része elindult a Duna és a Dráva vonalán, és ott telepednek meg, mert ez már ugye kiesik a római és a kelet-római, majd pedig a perzsa birodalomnak a hatásköréből, és megtelepednek a Duna és a Dráva mentén, és templomokat építenek, és ott fejtik ki a nézetekről. Nem sok minden maradt belőlük sajnos, csak egy-egy hírmondójuk, de érdekes megjegyeznünk, hogy a Duna mellék egyház történetében vannak megjegyzések, nagyon sokszor óhitűnek hívják őket, és hol voltak templomaik? Decsen, Ócsán, Laskon, Szent Lászlón, Csúzán, Hercegszálláson, Fóton, Mányin, Rátkevén. Mányiban azt olvasok, 1785-ben a templom a napkeleti valláson levőktől építetett. A Rátkevén állítólag találtak egy olyan templom alapot, amelynek két tornya volt, és általában ez a pauliánusokra volt jellemző. Teljesen az idők homályába vész ez a kicsike kis fektetett, nagyon sok idő és kutatás kellene arra, hogy ezt a kérdést még jobban utána lehetne nézni. Fontos még megjegyeznünk, azonban Pál apostolról sem felejkezünk el. Ugye találkozunk a levelében arról, hogy eljutott egészen Illíriáig. Illíria tartománya római birodalomnak pedig ez Pannonia déli részét jelenti. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy járt-e valóban Pál apostol az Illíriának az északi részén, ami már ugye a Pannonia déli részét foglalja magába, ez nagyjából ott Szent László környéke, tehát a délvidék része, a Dráva környéke. Ugye ez az idő homályába vész, mert nem találkozunk vele teljes egészében a Új Szövetségben, de állítólag ma is él egy hagyomány Szent Lászlóban, hogy az apostol jár ott, és ott prédikált. De hát ezek a részek már csak a legendák világában él, de lehetnek valóság tartalmai is. Elérkezünk a hunokhoz. Ugye felváltják a pannonii kereszténység ugye kimehinnét, elmennek, hogy a római birodalom felbomlik, a pannonii kereszténység eltűnik, és magával a római lakosság is eltűnik Pannoniából, helyiket a hunok váltják fenn, mégpedig a nyugati hunok Attila vezetésével érkeznek meg a Kárpát-medencébe, ugye róluk tartják azt, hogy ők a második hon visszafoglalók. Ősi hitők mellett világjósító Gergely azt mondja, a 4. században a hunok közül sokan tanulják a keresztény vallást tanulni. Tudjuk, hogy Krisztus után a 4. században hun nyelven is lefordították a Bibliát. Valamikor Szabéria területén a Fekete-tenger partján lévő Pitus mai Pizunda Abháziában van, vagy Poti Pata városában 325-ben már működött püspökség, és az itteni magyar püspök részt vett a nicei zsinaton. A kaukázusi hun szabély magyarok között a kereszténység, tehát ismert és elfogadott volt már 4. században. Krisztus után az 5. században egy jelentős keresztény hittérítő munkát végzett Nicetás Remesziáni és Teotimus Tomi püspök és Aranszályi Szent János. Szent Jeromos ére 403-ban, hogy a hunok zsoltárokat tanulnak, és a keresztény erősen terjedt Kítiában. Zakariás Rétól a keresztény hittérítők 523 táján hun nyelvre lefordított iratokat adtak ki, sőt a hunok közül sokan megkeresztelkedtek. Magáról Attiláról többfajta kép él a tudatunkba. A nyugati történészek nagy részét tulajdonképpen nem kell figyelembe venni, nagyon utálták Attilát és a hunokat, mivel ugye leigázták a nyugatnak a nagy részét, és ők azok a népek tulajdonképpen, akik megakadályozták, hogy a római birodalmat a vandálok teljes egészében elpusztítsák. Sajnos Attilának nem volt elég ideje, hogy létrehozza azt a gót-hun szövetséget, amelyen megakadályozza majd, hogy a vandálok elpusztítsák ezt az örökséget, mert közben ugye tudjuk, hogy meghal, a életének a körülménye is eléggé titkos és eléggé érdekes, hogy milyen körülmények között hal meg. Valószínűleg, hogy valamilyen külső beavatkozás folytán hunyt el, tehát nem hiszik, hogy egy illetetős ember hívhat már holnap, ha csak úgymond orvérzésben meghalt. Tehát valószínűleg, hogy segítettek rajta egy kis méreggel. A hunokról és magáról, Attiláról a római birodalom nagyon csúnya dolgokat írt, főleg a római egyház. És miért? Azért, mert Ravennából ki kell jönni az akkori pápának, és meg kell hódolnia Attila előtt, és ezt a dolgot sohasem bocsátották meg Attilának, hogy meghajol egy pápa a nagy hun vezér előtt. És vajon miért nem rombolja le Attila Rómát és a nyugat-római birodalmat? És miért nem teszi tönkre? Hát azért neki is volt esze, ugyanakkor volt szíve, és mivel a valószínűsíthető már, hogy ismeri a keresztény hitet, és ismeri azt a keresztény kultúrkört, hisz már a 4., 5., 6. században vagyunk az idő távlatában, hogy nem fogja elpusztítani Rómát, és ugye Michelangelo-nak a híres festménye, hogy ott áll az angyal hatalmas karddal, hát ezt a mesét azért ne higgyük el, hogy ez a dolog így történik, hogy találkozik a római pápával, és azt az angyal fenyegeti ezt az embert egy hatalmas karddal, mert akkora hatalommal rendelkezett Attila abban az időben, hogy mind a keleti, mind a nyugati hunoknak a szövetségét bírta, tehát az akkori ismert világnak a legnagyobb hadseregének volt a vezetője. És nagyon csúnya dolgot írnak Attiláról, volt, amikor kutyafüllel ábrázolják, és rettenetes képet festenek róla, és ma a nyugati krónikáinkat egész szép kritikával kell illetnünk, és mindig nagyon alaposan és óvatosan kell őket olvasnunk. Attila meghal 453-ban, ugye a krónikásunk és a magyar történet is írás is azt mondja, hogy a hunbirodalom felbomlik, eltűnnek a hunok és nincsen tovább. Hát azért egy több százezres tömeget, ahol ki van alakítva egy nagy infrastruktúra, és birtokolja gyakorlatilag a Dél-Oroszország, így Cseppéktől egészen a frank birodalomnak a határáig, a mai Franciaország határának, a keleti határának a részétől, hogy ez csak hip-hop egyik napról a másikra eltűnjön, hát ez elég érdekes kérdés, azért hát hova tűnik az a több százezer ember, aki akkor élez ennek a hatalmas birodalomnak a területén. Nincs egységes királyság, felosztják maguk között a fiak az uralkodást, de a hunok tovább élnek, csak már nincs az a hatalmas szervezettség, mint Attila idejében. És közvetlenül őket viszont felváltja egy másik magyar törzs, az avaroknak a népe. 461-65 között érkezik egy új nép a történelmi színpadára, az Alduna vidékére, és a nép neve eredetileg nem avar volt, a görög írók Vár és Hun nevet viselik, és így adják nekik, Várhunok, vagy Sunikunok, akik a hunok keleti ágából származtak, és az 5.-6. században a Kaszpi-tengertől északra, Volgától keletre tanyáltak szállás területét, kiterjednek a bécsi medencére, északi Kisalföldre és Erdélybe. Áhenben az avarok második embere Tudun 795-ben meghódolt, 796-ban felvette a kerességet a nép egy részével együtt. Az avarok tényleges térítésében a Salzburgi érsekség papjai játszottak fő szerepet. Valahol a Duna partján tartó zsinat írásba foglalt döntését a Salzburgi érsekség őrizte meg az utókor számára. Az avar sírokban nagyon sok öveket találunk keresztény jelképekkel, és az egyik hadjárat után a Kapdan és a Tudun és az egész avar vezetőséget megkeresztelik, és a nép ezáltal keresztény válik. És Kunfad égköves püspöki kelyhét az Ikva mentén meg is találják, azt hiszem, hogy a Sopvani Múzeumban van ez a vele. Kicsit meg miatt a technikánk. Igen. Tehát van megint egy képünk. Ez egy modern templom, ez egy Aureliánus templom. Dél-Erdély részén, ez Óbesenyűn van ez a templom. Nagyjából, hogy elképzeljük azt a régi kéttornyú templomot, akkor hasonló lehetett, és látjuk, hogy amikor megépítik ezek az emberek ezt az újabb kori templomot, akkor ugyanilyen kéttornyúra építik, és mai napig is Pauliánusoknak tartják magukat azok az emberek. Sajnos nagyon kevesen vannak, néhány bolgár él azon a területen, kiürült az a terület. Ez egy avarkori papnak a domborműve, amit megtaláltak, tehát így nézett ki annak idején. A Tisza bezdégi társai lemez, látjuk középen ott van rajta a kereszt. Ez szintén egy avarkori keresztnek a képe. A hunok hatalmas birodalma, tehát így jelzi. Sajnos, aki csinálta a térképet, ez a trianoni határt rajzolta meg a mai európai térképet, szegény nem tudta, hogy akkor még azért másképp nézett ki ez a világ, de nagyjából eszmélteti a zöld szín, hogy meddig terjed Attila birodalma, és ők nincsenek rajta a keleti hunok, tehát a hertaniták, a fehér hunok nincsenek ezen a térképen rajta, mert ők ezen a részen terülnek el. Lesz egy másik, itt már rajta van a keleti hun birodalom is, mert a hunoknak két birodalmunk volt, a nyugati és a keleti. A keleti birodalom pedig egészen a kínai nagyfalig terjed. Avar birodalomnak a része, amikor megérkeznek a Kárpát-medencébe, és a délorosz kettéktől a mai Dél-Ukrajna területének nagy része, és fontos még azért megemlítenünk az avarokról, hogy Kijev várát, Keve várát, ők azt az avarok alapították, és amikor Árpád népe megérkezik Kijev, az avarokat felváltja, és amikor ott tanyáznak Etel közben, akkor ezt a várost lakják be, és mai napig, hogyha valaki Kijevbe jár, akkor emlékezzen róla, hogy ez Kevevára volt, amit az alapítottak, majd pedig Árpád népe is birtokolt egy darabig, mielőtt bejött a Kárpát-medencébe. És megérkezünk a vándorlás és letelepedés utolsó szakaszához. Ez már az utolsó honfoglalásnak a ideje lesz Árpád és Istvánnak és az árpádházi királyok ideje. Az ezres dátummal ugye sok gond van, tudnélik a magyarság körében korán sem biztos az, hogy ahogy tanítják a magyar könyvekben, hogy Istvánnal kezdődik a térítés, tessenek elképzelni, máról holnapra nem lehet egy népet átfordítani egy másik vallásra, egy másik kultúrára, vagy egy másik nyelvre. Ez nem így működik. Ez nagyon sok idő kell. Megnéztem egy régi reformátusunkat, debreceni ember állt, egyháztörténész, a magyarok lelki állapotjáról szóló művében azt mondja, a Szentírás, Szent Istváni térítés előtt, és ahogy ő is kimutatja, ma is nagyon valószínűnek tűnik, hogy a kereszténységnek nem a római formáját érte ugyan, nem is a Bizáncban hivatalossá vált formáját, de létezett kereszténység közöttük. Ezt írja a Debrecen ember Pál, és a Kecskeméti Református Egyház anyakönyvében van bejegyezve ez a rövid kis mondat. Tehát már a reformáció korabeli időkben is érdekelték azt, hogy hogyan is jött be a kereszténység a Kárpát-medencébe és a magyarok közé. Nézzük meg az ős magyaroknak a vallását. Ez egy igen érdekes kérdés, és sokfajta dolgot látunk benne, és tapasztalunk nap, mint nap. Milyen is volt a magyarok ősvallása, teszi fel a kérdést Csengeri Antal 1853-ban, és mindjárt meg is válaszolva, alapjaiban nem lehetett más, mint azon hunszkit avar népeké, melyek történelmi kezdete óta ugyanazon tereken mozogtak. A magyarok istene, az ősi magyar mitológikus isteinknek fő alakja, a többféleképpen megnevezett teremtő, Isten vagy az Úr, a népi szóhasználatban Úristen, az Öregisten vagy Atyaisten, amelyeket kapcsolódott az Istenanya, a Baba Maria képe. Miért nem maradtak fent pogány magyar Isten nevek? Kérdezhetjük ezt ma is. Azért, mert nincsenek. Nem voltak ilyenek. A magyarság ősei, mint említettünk, egyistenhívőek voltak. Teofilaktos, Szimokátész, bizánci történész 570 körül írja históriájában a turkok, vagyis magyarok, szentnek tartják a tüzet, a levegőt, a vizet tiszteli, a földet színuszokkal dicséri, de csupán azt imádják és nevezik Istennek, aki a világmindenséget teremtette. Anonymusnál ezt olvassuk, a magyarok csak egy Istent imádtak, a világegyetem teremtőjét, a mindenek urát, öreg Isten fogalma például. Egyedül hozzá pohászkodtak, és csak neki mutattak be áldozatot. Árpád vezér, akinek a mindenség Istene volt a segítője, könnyű olaszba imádkozott Istenhez. Álmos vezér, segítője a Szentlélek volt. Tas, Szabolcs és Tétén látták, hogy az Isten győzelmet adott neki. Majd a nyitrai hadjárat leírásánál azt olvassuk, hogy az isteni kegyelem volt velük. Elején hitvilágának kifejezésére sem finnugor, sem szláv szavak átvételére nem volt szükség. A mai finnugor elmélet azt mondja, hogy a hit, Isten, lélek, imád, menj, megszentel, boldog, völgy, vétek, bűn, bocsánat, búcsú, teremt, örök és más körbe tartozó szavainkat mind átvettük a szláv népektől, némelyek kis túlzással azt mondják, hogy az egész szókészletet. Hát nem tudom, én elég sokat tanultam orosz nyelvet, azért az elég jó lesz szláv tenger. Hát azért, aki nekem azt mondja, hogy ezek a szavak az oroszból nevezhet, vezethetők lennek, szláv gyökerei vannak, akkor azok nem ismerik ezt a nyelvet. Sámán és tátos kérdés. A másik fontos rész az ősmondja vallásoknak. Ugye, ha kinyitjuk a mai történetkönyvénket, akkor tele van azzal, hogy a magyarok azok sámánhitűek voltak. Választjuk el a kettőt egymástól. A magyar nyelv az nagyon precíz és nagyon finom nyelv. Gyerekkoromtól kezdve ezt tanultam, hogy amit kimondunk egy-egy szót, annak megvan a konkrét jelentése. Azt mondom, hogy sámán és tátos, akkor nyilván kiderült számomra, hogy ez egy két fogalom. Mind a kettő két dolgot jelöl, és nem ugyanaz. Ha összemossuk a kettőt, a sámán és a tátos, akkor nem ugyanazt kapjuk. A sámánokhoz a magyarságnak nem sok köze van. Megpróbálták összemosni ezt a dolgot a szibériai párhuzamokkal. Igaz, van Szibériában néhány népek, akik ma is a sámánhitet vallják, meg van a sámán dobjuk, meg van a magyar a maguk kis köre, de semmi köze nem volt a magyarsághoz. Mert a magyaroknak tátosaik voltak, és nem pedig sámányaik. Mert itt kellett igazolni azt, hogy nekünk közünk van a vogulókhoz vagy az osztjákokhoz, mert ugyebár ha ők sámánhiten vannak, hát akkor legyenek a magyarok is sámánhiten. A tátosokhoz viszont egy egészen másfajta dolog tartozik. A tátosokról mindig ugye azt olvassuk a különböző híradásokból, főleg ha megnézzük a különböző boszorkánypereket, egész sok van belőle a levéltárakban, a modern időben, mint az elmúlt 300 évet, hogyha visszanézzük, akik maguk a tátosoknak nevezték, vagy a ott lévő inkvizíció, vagy a bíróság azt mondta, hogy ők valóban tátosok, boszorkányok, vagy gyavasok. Mi a feladata a tátosnak? A tátos egyfajta papi szerepet tölt be a magyarság életében, és ő a gyógyító. Ő örökli a tudást a gyógyfüvekről, a gyógyításról, és mindenről a lelki világról, amit hoz magával a magyarság az évezeteken keresztül. És a tátosok tulajdonképpen jelen vannak a magyarság körében jó hosszú évezeteken keresztül, és István után tűnik meg tulajdonképpen a funkciójuk, majd az üldöztetés, kiirtások folyamán. Még azért találkozunk vele a 16.-17. században elvétel egy-egy perekben, hogy még megvoltak. És különleges, ugye ismerjük róluk, hogy különlegesen nevelték őket, és különleges jegyekkel kell születni, ugye. Hat új a kezen vagy a lábon, vagy foggal születi, vagy plusz csonttal. És különleges körülmények között nevelik őket, ugye beavatáson kell keresztül menniük, és át kell venni azt a tudást, amit a öreg tátos ugye az élete hosszú során megtanult, és így adja tovább. Amikor érdekes dolog megnéznünk az első nagy lázadásnál Koppánynak az életének a tragikus részét, amikor felnégyelik. Miért négyelik fel ezt a Koppányt? Azért, mert némelyek azt gyanítják, hogy Koppány ő tátos lehetett, mert a tátosokat a haláluk után felnégyelik, némelyeket, hogy úgymond összeszedje magát, újra építse a testét, hogy bevonuljon az örökké valóságba. Hát Istvánnak sikerült Koppánnyal ezt megtennie, amikor felnégyelt és kifegezte ugye a négy városnak a kapujára. Akármelyik magyar gyerek, aki még lesz magyar a világon, fogja tudni Koppánynak a nevét. Tehát sikerült neki ezt a dolgot elérnie, hogy bevonul az örökkévalóság történelmébe. Persze más kérdés az, hogy a történelmi szerepe az egész lázadás, meg az István viszonya az nem azt akarja, amit hivatalosan tanul. Ugyanez 1046-ban Péter király ellen fellázadt Vatta fia, társasokat gyűjt maga köré, akik énekeket zengenek az új hit ellen. Társasok szerepe Európába érve fokozatosan halványodik, de a hagyomány gyökerei olyan mélyek, hogy bizonyos formájában máig fennmaradtak füvesasszonyok, javasasszonyok és jövendőlők személyében. Ma is olvasunk némelyekről társasokról, hogy magukat mint társasnak nevezik, mosolni szoktam rajta kicsit, tehát vannak önjelölt emberek, hát azért néha ezt óvatosan kell kezelnünk, mert azért legkötő szíjátrélyeset is lehet, tehát azért ez nem olyan egyszerű ez a dolog. A második pontunkhoz, a magyarokhoz érkezünk. A Tariki Üngürüz szerint, tehát a magyarok története, amikor Hunor, azaz Árpád népe Pannoniába megérkezik, az ottani népek az ő nyelvükön beszélnek, és a magyarok a honfoglalás és a megtelepedése Pannoniába ugye 895-ben befejeződik, ezt a dátumot írják ugye a történészeink, és ellentétben a hivatalos jelvés szerint, hogy a besenyők elő menekültek, kicsit meseszerű az egész, amit említettem, a besenyők, azok negyen annyian voltak, mint a magyarok abban az időben, és elképzelhetetlen, hogy egy kicsi megfutam, hogy egy nagyobb törzset. Ráadásul a mai Ukrajna területének a nagy részét birtokolják akkor Kijev várával, vagy Kijev várának a központjával Árpád népei, és megérkeznek a vereckei tatár, a radnai, a borgói, a békási, az olcai és a bodza szoroson át bevonulnak a Kárpát-medencébe. Ugye nagyon sokszor mondják azt, hogy a Vereszke híres útján jöttem, hát ha valaki elmegy a vereckei hágóhoz és megnézi, hogy egy jó hatalmas nagy fenség, jó hosszan elnyúlik, és abban az időben 890-ben nem volt rajta út, fával, benőtt, hegyek, hát képzel valaki, hogy azon szekéren be lehet vonulni félmillió embernek állatokkal együtt, hát ember legyen a talpán, akinek ma is sikerülne, még most már van rajta út, tehát lehet közlekedni, de abban a körülmények között kicsit meseszerű az egész. Tehát jönnek folyamatosan, ez pedig azt akarja mondani, hogy szervezett volt ez az út, és nem pedig egy menekülő. Egy menekülő ember tömeg félmillióan nem tud átjönni néhány szoroson, úgy simán, és mindenki megérkezik az állataival, az asszonyaival, a gyerekeivel, és ezt meg kell szervezni például. Nem kell, hogy az asszonyok szüljenek abba az időben. A férfiaknak önmegtartóztatást kell gyakorolni, és a nőknek is egy szervezet utasztanak, hogy jövő évben, tavasszal, amikor elmegy a hó, fiúk, megyünk tovább, és át fogunk kelni a Kárpátokon. Tehát mindenki úgy szervezze a népét, a nemzetségét, hogy ez meg tudjon történni. Ezt egy futásban nem lehet megtenni, tehát ez mai napig katonailag se lehet kivitelezni. Egy jó, modern, felszerelt, gépesített hadsereggel sem, hogy megindulunk és azt megyünk. Tehát egy szervezett út, erre csak arra ért az orosz hávilágében egy ponttal együtt, hogy a mai történetírás azt mondja, hogy menekültek és úgy jöttünk be a Kárpát-medencébe. És miért jönnek ittbe? Elfoglalják Attilának a népének, a hunoknak és az avaroknak a földjét, és amikor megérkeznek ide, akkor egy magyar ajkú lakosságot találnak itt, akik szépen beolvadnak az Árpád magyarjaival, és nem kellett vérfürdőt rendezni, és nem kellett lemészárolni az itt lévő embereket, mert magyar ajkú népek egy kevés szlávés bolgár lakossággal, akik szépen lassan az idő folyamán beolvadnak ebbe a nemzetségbe. Rögvald püspök 926 táján Szentgallenben, Szent Vígber pedig 954-ben a zsoldos magyarok között térít, akik megismerhetik a keresztény hitet. Hát nem véletlenül mondom, hogy zsoldos magyarok, mert ezek nem kalandoznak, tehát nem csak úgy mennek a vakvilágba nyugat felé, hanem egy szervezet utól vesznek lép. Ajton Géza István pedig Vidinkben felveszik a kereszténységet. Bizánc befolyása miatt kb. 4. század után a keresztény térítés minden térséget elér, míg a távoli keletet is, de nem volt egyed uralkodó. A Kazár birodalomban, melynek szövetségesei voltak a magyarok, több vallás békében él egymás mellett, jelen van a keresztény, zsidó, iszlám, más törzsi vallások, magyarságon belül is többfajta vallás követnek és keveredik, voltak keresztények is, de voltak más vallásúak is. A manikeus kérdés. Következő részünk. A manikeusok dualista tanukat vallanak, jó és a keleti misztikus környezetből indulnak, és ezt a keleti mindenféle vallásból átvett dolgokat vegyítik a vezetői mani, aki kitalálja ezt az egész vallásnak a formáját. Én nem is igazán nevezném keresztény felekezetnek a manikeusokat igazán. Vannak benne keresztény vonások, de én inkább egy szinkretista keleti vallásféleségnek nevezünk a manikeus. Most ugye benne van az abszolút jó és a rossz, a világosság és a sötétség. Szintén a Bibliából kivetik az Ószövetséget, és kivetik azt az Istent, aki ugye az a haragvó, és mindenki büntet, Istennek a képét, ezt kivetik a Szentírásból is, csak a jó és a szépséges Istent veszik át, és ugyanakkor egy másik fontos dolgot, amelyeket már nagyon sok keleti szekta és irányzat is kivet, Jézusnak az emberi természetét is tagadják, és elválasztják az Isten és az emberét, és azt mondják, hogy Isten és nem ember. Követői mani halála után tűzzel vassal írják, nyomai később is felelhetők, csatlakoznak a bogomé keresztény eretnekséghez, kísérjük a paulitianizmusban is jelen van, tehát hamar ez a rész és üldöztet is bekövetkeztetik. De olyan erősen tartja magát a manikeizmus, hogy tulajdonképpen átfogja a keleti és a nyugat római birodalmat, azon kívül pedig egész Erzsiában is jelen van ez a rész, de a magyarok között is ott van, főleg a hunok a Transzoxiánában és Szamarkand környékén a 3. századtól kezdve jelen van, és 395 táján Szuna torkolatánál tanyázó hunok szintén istenként tiszteleti Kis Kitiának, illetve a Tomi egyháznak a püspökét Teotimosz, aki nyilván sokokat megtérített. Főcius bizánci pátriárka a kievi várban manikeusoknak nevezi a magyar vezető réteget és Álmos családját. Ebből adódik az, hogy Pap Gábor azt állítja, hogy tulajdonképpen a magyarok manikeusok voltak, amikor megérkeznek a Kárpát-medencébe. Ő azt hallotta, hogy Álmos családja ezt a tant vallja. Gellért püspök arról panaszkodik, Magyarországon üldözik azokat, akik a manikeizmus üldözik. Itt le van írva az is, hogy megvan nevezve a vallások, amit a honfoglaló magyarok magával hoznak. Másik helyen, egy másik művében viszont azt mondja, hogy ez a vallás a manikeizmushoz hasonlít, de nem az. Tehát nyilván ő azért csak ismerhette, hogy ez most manikeizmus volt, vagy nem. A kievi sírokban talált savtábla a manikeusok egyetlen megengedett és nagyra becsült szórakozásának a királyi játéka, a bizonyítéka. Tehát ennyi bizonyítékot találunk ezzel a ügyel kapcsolatban. A keleti kereszténység. A fejedelmi sírokban sok bizánci keresztet találnak a rím részek számos honfoglaláskori sírban. Ezzel közben készül a Bezdili tarsolylemez, ahol megtaláljuk az életszával körülvett keresztet, a Pilémi égszeren pedig görög betűk és keresztény könyörű is olvasható. Amikor megérkeznek az új határban, akkor azt olvassuk, hogy 948-án Bolcsú, Tormás, majd Gyula, Konstantinápolyban megkeresztelkedik, Ajton, Géza és István pedig Vidénbe vették fel a kereszténységet, ez a bizánci térítés. Maga Sarolta, a fejedelem asszony, Géza felesége, Szent István édesanyja is keresztény volt, és a bizánci ritus szerint. Nyugati kereszténység. Tapsony és Géza fejedelmek és István király is azzal, hogy a német, nem a német, olasz és más nemzetiségi térítő apokat hívott be, hanem egyenesen Rómához fordult, ki akarta kerülni azt, hogy Magyarország Németországnak a hőbérese lehessen, és ne járjanak úgy, mint a csehek, akik vazalus állammá lettek a német-római császárságnak. Ez egy politikai dolog volt. Ugye Bruno 972-ben megkereszteltek Gézát, valószínűleg Esztergomban, és a fiát a bajkot. Tehát itt az érdekesek a források, néha azt mondják, hogy bizánci szerint, van, amikor azt mondják, hogy római szerint. Több térítés is érkezik, itt csak nagy vonalakban említem ezeket, mert nagyjából ismertek ezek a kelet és nyugati kereszténységi térítések, és az idő rövidsége miatt azért csak átlékezünk rajta. A koppány kérdést az nagyjából említettem. Nem feltétlenül kell ezt a kérdést árnyaltan nézni, hogy ez egy pogány lázadás volt csupán. Ezt azért politikai szempontból is, és magyarság szempontjából is nézni kell ezt a kérdést, és nem van egyszerű, hogy Koppány volt a rossz és a bűnös, a pogány, aki mindenképpen vissza akart a népet vezetni a régi ősi ítéhez. Én árnyaltabban kezelném ezt a kérdést. Nyilván hat bennünk még azért, ha megnézzük a rockoperát, akkor ott milyen csúnya színben van feltüntetve ez az ember. Hát talán azt hiszem, hogy néha Szörényi, hát nyilván nem az ő hibája volt, keveset olvasott, vagy csak finnugoristákat olvasott a könyvtárban, amikor megrajzolja ezt a képet. Sokkal inkább szerintem ez politikai kérdés volt, mert nem akarták, hogy István olyan vonalra vigye el az országot és a magyarságot, amely teljes egészében úgymond megszünteti a magyarságnak azt a kulturális és nyelvi kérdését és származás tudatát, ami az évezredeken keresztül vele jött a néppel. Mert már látta azt, hogyha bejönnek a német szerzetesek, térítő papok, elkezdik elégetni ugye a rovásírással írt krónikákat, összegyűjtik a rovásírásos botokat, mindent üldöznek, ami régi és magyar, és ebben látják már a veszélyt, hogy nem sokára minden fel fognak számolni, ami régihez fog kötődni, mert azt mondják, hogyha nem gondolnak a régihez, akkor teljes egészében a római egyházat fogják követni, és valahol talán itt lehet az a gyökere annak a lázadásnak, amit Koppány végezni, meg nem utolsó sorban úgy értelmezte, hogy ő következik a trónon, az öröklés és a vér szerint rendben, és nem pedig az István, aki jóval mögötte van a utódlási szempontból, és nyilván ebben az időben is működik ez a dolog, hogy akkor lázadunk. Árpádházi a kereszténységét csak egy rövid összefoglalóval értelmezni. Ezer vagy 1001 húsvétján a Ravennei zsinaton második Szilveszter és harmadik Ottó német-római császár jelenlétében jobbá hagyják a magyarországi püspökségek felállítását. István felosztva az országot 10 püspökségre, és mindenhová püspököket rendel, és ezzel elindul a római egyház felé vezető út, és a római nyugati örökséghez való kötődés, amit majd László király fog befejezni, és ezzel gyakorlatilag oda jutunk, hogy a római egyházhoz fog tartozni Magyarország. Ennek egy egyszerű és praktikus oka volt politikai. Nem akarták a bizánci keresztény lassúbb, monotónabb, ortodox beállítottságú, ritusú országot, gondolkodásmódot meghonosítani az országba. Úgy gondolta István és környezet, hogy jobb lesz nekünk egy nyugatibb és egy erősebb civilizációhoz tartozni, mert mindenképpen itt van egy hatalmas német-római császárság, aki bármikor fenyegetheti az országot, és a kelet-római császárság pedig nincs abban a helyzetben, hogy megvédje Magyarországot, sem katonai ereje, sem pénzbeli ereje nincs ehhez, és akkor úgy dönt is, hogy ezt az utat választja. És ebben nincs köze a római, sok köze a római egyházhoz való csatlakozásban, csak egy kis szelete a történetnek, hogy éppen a nyugati latin ritusú kereszténységet veszi fel. Csupán egyszerű politikai megfontolás állt a háttérbe. Persze természetesen jó német szerzetesek meg egyéb hatására, sugallatára azért ez szépen meg is jött. Összefoglalás. Kedves testvéreim, azért még néhány dolgot van itt, még néhány kép. Ezek templomalapok. A vastagabban kijelölt részek, tessenek megnézni, Árpád-kori templomrészek, ezek az úgynevezett köztemplomok, amely az őseink hoznak magukkal Közép-Ázsiából. Ezt a fajta, még Magyarországon, a Csonkában is van néhány, és az elszakított területén is még van néhány körtemplom, és ugyanakkor nagyon sok feltárt romtemplom is, amelyik őrzik ezt a örökséget. Összefoglalás. Nemzetünk és a Szent Háromság Isten évezredeken keresztül vezeti, és a felvel írott források alapján jól lehet követni Jézus evangéliumának a terjedését. Természetesen ez a két töredezett, hisz 2000 év távlatából ez nem meglepő. Az bátran kijelenthetjük, hogy a magyar nemzet, amikor megérkezett az utolsó honvisszafoglaláskor 895-ben a Kárpát-medencébe, már ismert a kereszténységet, és valamilyen formáját. Tartózkodási helyéken Pátia, Szítia, Kaukázus vidéke, elterjedt Kárpát-medence találkoztak Jézus evangéliumával. Vizsgálva a bizonyítékokat, nem mondhatjuk azt, hogy a magyarok csak pogány, manikeus, paulianus, bizánci vagy római ritusok lettek volna. Sokszínűség jellemezte őket, itt annyiféle magyar törzs élt együtt, és közöttük vallásszabadság volt. A magyarság számára nem volt idegen a kereszténység, hiszen Lebédiában olyan sok keresztény volt közöttük, hogy Konstantinápolyban külön püspököt szenteltek számukra. Sőt, kereszténységgel már dél-kaukázusi őshazájában megismerkedtek a szkítákhoz térítő András, Fülöp, apostolok révén, örmény szomszédaik pedig világ összes népék közül elsőként tették államvallásra a kereszténységet a IV. Században. Örmény mintára épültek az új hazában az első magyar keresztény templomok is a X. Század vége felé, az nagy részük a kelet templomok ezt idézik. A magyarság tehát, jó a Kaukázusban megismerkedett ezekkel, magáért tette ezeket, és nyilván a vándorlásai különböző állomásai épített ilyeneket, különben évszázadokkal később már nem emlékezett volna erre az építkezési formára. A Kárpát-medencében évszázadokkal álmos és átállt magyar élők megtelepült avar magyarok között, és sok volt keresztény, utolsó avar kagánok maguk is keresztények voltak, a Hódmezővásárhely közelében fekvő székutasi nagy avar temető férfi sírjaiban talált vasból készült hosszúkás, szintén nem görög formai keresztek. Arról gondos tanúskodnak, hogy ezek az avar magyarok is még a kaukázusi őshazába hozták magukkal a kereszténységet. Meg kell említenünk a paulianus kereszténység jelenlétét a Csepel-szigeten és a délvidéken, amelynek kezdetei valószínűleg Pál apostol illíriai térítéséig nyúlik vissza. Záró gondolatként elmondhatjuk, a magyar nemzet számára mindig fontos volt a tiszta evangélium megismerése. Azonban le kell szögeznünk, hogy a mai eltévejegyett irányzatoktól, akik nem ismerik igazán a magyar őstörténelmünket, vagy félremagyarázzák a pogány, ezoterikus tévtanokkal próbálják az embereket becsapni, óvakodnunk kell. A magyarság István király óta a kereszténység mellett döntött. A tiszta evangéliumhoz való ragaszkodásunk kiteljesedett a reformációban. Ma nincs arra szükségünk, hogy sátrakban, bódult állapotban, dobok között az öreg Istent emlegessünk vagy imádjuk. Ez teljes félértése lenne az ősvallásunknak és az előző kereszténység melletti döntésének. Nekünk Jézus Krisztus kell imádnunk és szolgálnunk. Köszönöm szépen a figyelmet!